Második fejezet. Jézus Citrus és Mallep ciprusi városokban és a környékükön. Május 7-e. Jézus ma reggel újra szántóföldről szántóföldre ment, és tanította a munkásokat. Csodálatos köd volt egész nap, olyan sűrű, hogy egymást is alig látták az emberek. A nap csak mint egy fehér folt sütött át a ködön. Sűrű, fehér harmadfelhő feküdt a talaj fölött. A völgyek és gyümölcsösök a dombok között észak felé egy csúcsba futnak össze. Nagyon sok fogoly és fürjű, és bámulatosan sok nagy galamb él itt. Emlékszem egy nagy, szürkésen bordázott almára is, lugarszerűen felfogtatott fákon, a húsa piros csikos, és úgy gondolom, párosával álló 8 magva van. Jézus, mint tegnap, az aratásról és a mindennapi kenyérről példázattal tanított. Itt nem tartott rendes étkezést, hanem itt is, ott is, a konyhókban fogadta el a helyi szokás szerint kínált ételt. Meggyógyított több béna gyermeket, akik teknőben vagy vájúban báránybőrön feküdtek. Amikor egyesek hangosan dicsérték a tanítását, Jézus elutasította, és ilyen szavakat mondott nekik: akinek van, annak még adatik, akinek nincs, attól elveszik. A zsidók itt mindenről kételkedtek, amiket csak tanított Jézus. Attól féltek, hogy nem lesz részük az ígéret földjében. Azt gondolták, hogy Mózes nem a Vörös-tengeren kelt át, nem is vándorolt olyan sokáig a pusztában, mert van rövidebb út. Jézus ellenkezett velük, az ígéret völgye nem csak Kánaánban van. Isten országát magához ragadhatja az ember, és nem kell hosszasan bolyongania a pusztában. Felszólította őket, hogyha ezt vetik Mózes szemére, akkor ők maguk ne a bűnök, hitetlenség és zúgolódás pusztájában bolyongjanak, hanem vágjanak neki a rövidebb útnak a bűnbánat, a keresztség és a hit által. Itt egy hosszú képbe jutottam a pusztai vándorlásról, és láttam, hogy évente milyen sok izraelita halt meg, és született ott, és csodálkoztam a sokasodáson. Pontos számokat, sokféle okot és magyarázatot is kaptam, de mindent újra elfelejtettem. Cipruson a zsidók nagyon keverednek a pogányokkal, de úgy, hogy a pogányok zsidóvá lesznek. Arról is kaptam képet, hogy miért ment Jézus Ciprusra, és láttam, hogy ez az utazás mintegy 500 lélekért történt, zsidókért és pogányokért, akik részben vele együtt elköltöztek, részben követni fogják, a többiek azonban el fogják felejteni. Ezen kívül ebben az időben háborúra került sor Heródes és az apósa Aretász között, Mahéroszt ezért erősítették meg. És azt hiszem, Jézust közben eléggé elfelejtették. Dél körül Jézushoz jött Barnabás és az egyik testvére néhány zsidó érzelmű pogány fiatalemberrel. Északnyugat felől Barnabás hazájából jöttek, amelyet Citrusnak hívnak, és meglehetősen nagy város. A Azért jöttek, hogy a következő szombatra oda vigyék Jézust. Jézus délután az aratókat és munkásokat tanítva, velük együtt a völgyek fölötti csúcs felé ment, míg rátértek egy hadi útra, amely Ciprus egyik északnyugati kikötőjéből egy délnyugati kikötőbe vezetett, és néhány órányira nyugatra haladt el Szalamisz előtt. Van itt egy nagy szálláshely a zsidók számára, ahová betértek. Nem messze tőle egy sereg fészer. Szállóház és kut van az állatok és az átvonuló pogányok számára. Ez az út mindig tele van utazókkal. A házban egy asszony sem volt, vagy azt hiszem elkülönülten laktak. A lábmosás és némi frissítő után megérkeztek a többi tanítványok, akik Szalamiszban maradtak és megkeresztelkedtek, és Jézus kísérete most már 20 férfi volt. Jézus a szabadban tanította a munkából hazatérő embereket, és azok hoztak hozzá néhány beteg munkást, akik már nem tudták megszolgálni a kenyerüket. Mivel ezek hittek, Jézus meggyógyította őket, és parancsolta nekik, hogy álljanak munkába. Még este érkezett egy karaván Arábiából. A szálláshely gazdája a fészerekbe irányította őket. Teherhordó ökreik voltak, melyek párosával két rudon egészen a fejük fölé nyúló nagy csomagokat vittek. Ahol a hegyek között keskeny volt az út, az ökröket egymás mögé, a terhet pedig közéjük rendezték. Megrakott szamarak is voltak velük. Jött egy másik karaván is tevékkel és nagy bakokkal, melyek gyapjú bálákat hordoztak. Amikor ezek az emberek lerakottak állataikról, itattak és ellátták övéiket, köszöntötték Jézust, és kérték, hogy hallgathassák a tanítását. Ő megmutatta a pogányoknak az igazságot, de nagyon finoman és óvatosan. Ciprus innen mintegy 4-5 órányira van észak-kelet felé. A városok nem olyanok, mint nálunk, ahol ház ház mellett áll, és mindenkinek megvan a maga háza. Itt inkább vastag falu, teraszok, egészen nagy háztömbök vannak, és a falakban sok helyiség van, melyekben szegény emberek laknak. Az utcák gyakran olyanok, mint a széles sáncok, melyeken közlekednek, és ezekben a sáncokban megint csak sok ember lakik úgy, hogy fölöttük fák nőnek. Szalamiszban sok kerületnek is kell lennie. Látom, hogy minden foglalkozásnak megvan a saját negyede és utcája. Emlékszem rá, hogy az iskolásokat és más gyermekeket leginkább egy utcán láttam. Ugyanígy vannak utcák, melyekben csak teherhordó állatok karaványát látni. A filozófusoknak van egy nagy saját házuk udvarral, és látom, hogy leginkább a saját utcájukban járnak. Köpenyben, egymás mellett, 4-es, 5-ös sorokban sétálva beszélgetnek, és látom, hogy fölfelé az utca egyik, lefelé az utca másik oldalán haladnak. A legtöbb utcán ugyanez a rend. Az a hely, ahol a szép kút van, ahol a helytartó beszélt Jézussal, magasítva van. A környező mellékutcákból lépcsőn lehet fölmenni. Arkádok veszik körül, bennük mindenféle bódé van. Oldalt van a piac tér, melyen vastag törzsű piramislombú fák állnak, melyekre föl lehet mászni, és az ágakra le lehet ülni. A helytartó palotája erre a helyre néz. Sok mindent láttam Szent Katalin, illetve ősei és szülei szalamiszi házáról, és néhány dologra még emlékszem. A bűnös Merkúria nagy háza Katalin apjának, akit Kosztának hívtak, egykori lakóháza volt. Katalin itt született és nevelkedett. Láttam, hogy apja Mezopotámiából egy királytól vagy fejedelemtől származott, aki a szüleit valamilyen kárért nagy vagyonnal itt kártalanította vagy jutalmazta. Ez olyan helyzet volt, mint Lázár apjái Palesztinában. Az apa itt egy papi nemzetségből származó leányt vett feleségül, és a filozófusok egyike, akiket Jézussal itt beszélni láttam, Katalin ősei közé tartozik. Lehet, hogy a kegyelem, amelyet ez a filozófus nem utasított el, gyümölcsöző volt, és egy késői leszármazottjában nyert jutalmat azért, hogy nem volt egészen hálátlan. Láttam, hogy Katalin már gyermekként telve volt bölcsességgel, belső meglátásokkal, és teljesen belső vezetését követte. Mindig nagyon megvetően beszélt a bálványokról, nem szenvedhette, és ahogy csak tudta, mellőzte őket. Emiatt apja valahol máshol bebörtönözte. Egy alexandriai herceghez kellett volna feleségül mennie, apja még palotát is épített neki, amikor a vőlegényéhez utazott. Útközben megvilágosodást kapott, és beszélt is róluk. Ez az, amire a látottakból halványan emlékszem. Május 8-a. Reggel Jézus még a közelben körbejárt néhány házban, több beteget meggyógyított, és tanított a pásztoroknál. Szalamisztól idáig a vidék nagyon termékeny, és az egész sávot, amelyen Jézus átvonult, a zsidók gyümölcsfa ültetvényei töltik meg. Tegnap este megérkezett a fiatalabb Jakab, és más tanítványok is. Mnázon még nem volt otthon, úgy gondolom, az ő hazája távolabb van. A szülei nemesek, de szegények. Ő idegenbe ment, hogy valami állást keressen, és így jutott Jézushoz. Láttam, hogy Jézus azokat az arabokat tanítja, akik Mózes apósának, Jetrónak a földjéről jöttek karavánnal. Asszonyostól és gyerekestől sokféle állattal jöttek, megrakott tevékkel, teherhordó ökrökkel, szamarakkal, kecskékkel és bakokkal, amelyeket az asszonyok magasan gyapjúval raktak meg. Ezek az emberek barnábbak, mint az itteniek, nagyon élénkek és vidámak. Országukból hajón jöttek, és a bányavidéken áruikat rézre és egyéb fémekre cserélték, és most a hadiúton délnyugat felé tartanak, hogy újra behajózzanak. Az állatok a nehéz fémet hosszú ládákban viszik, és a csomagok a súlyuk miatt kisebbek, mint egyébként. Úgy gondolom, a ládákban rudak vagy hosszú lemezek vannak. Edényekké vagy tálakká feldolgozott fém is volt velük, és ezeket kerek, cserépformájú csomagokban láttam. Az asszonyok nagyon szorgalmasak voltak. Gyaloglás és lovaglás közben fontak, és ha valahol letáboroztak, takarókat és szalagokat szőttek, melyek eladásából fedezték az utazás költségeit, és ruházkodhattak belőle. Ez a gyapjúból történt, amit a bakok hordoztak. Az asszonyok egyik vállukra fölkötötték a gyapjút, majd egyik kezükkel fonták a fonalat, melyet a másik kezükben pörgetett orsókra tekertek. Az orsó megtelt, a fonalat átcsévélték egy tekercsre, amely az övükre volt erősítve. Jézus a beszédét ehhez fűzte, mert dicsérte a szorgalmukat. Majd föltette a kérdést, kinek szól ez a fáradozás és munka. Azután mindenek teremtőjéhez és fenntartójához vezette őket, és az Isten iránti háláról beszélt, továbbá Istennek a bűnösök és az elveszett bárányok iránti irgalmasságáról, melyek bolyonganak és nem ismerik a pásztorukat. Nagyon kedvesen és szeliden tanította őket, ők pedig megilletődtek és örültek, és sok mindennel meg akarták ajándékozni. Jézus megáldotta a gyermekeiket, és elhagyta őket. Jézus a kíséretével egyre északi irányba ment Ciprus felé, amely 4-5 órányira van innen, és vagy 6 órányira Szalamisztól. Láttam, hogy a földeken dolgozóktól, akiknek Jézus kis tanítást adott, elfogadnak valami élelmet. Az út fölfelé vitt. A vidéken olaj és gyapott fákat láttam, és egy olyan növényt, amelyből úgy gondolom valami sejemfélét készítettek. Ez a növény nem olyan, mint nálunk a len, hanem inkább, mint a kender, és hosszú, finom szálakat ad. A legtöbb azonban nagyon kedves, szép, sárga virágú fácska, mely nagy tömegben nő errefelé. A gyümölcse olyan, mint a naspolya, és én sáfránynak néztem. Balkész felé magas erdővel borított szép hegység látszott. Nagyon sok ciprus van erre, és kicsi, illatozó gyantabokor. A hegyen, szintén balkész felé láttam egy patakot vizeséssel. Tovább haladva fölfelé, az egyik oldalon erdő, a másikon csupasz sziklák, és az útról barlangok nyílnak a hegy belsejébe, melyekben rezet és valami ezüstfehér fémet bányásznak. Láttam, hogy lefelé is fúrnak. Az ércet itt olvasztják is, mégpedig valami sárga tüzelőanyaggal, amelyből egész hegy van a közelben, és láttam, hogy ezt az anyagot nagy csomókban dagasztják és szárítják. Arról is beszéltek, hogy a hegy néha begyullad. 4 órányi út után Jézus odaért egy szálláshelyhez, több mint fél órányira Ciprus előtt, ahol még mindig vannak bányák. Ide betértek, és más férfiakkal együtt Barnabás apja fogadta az urat, és végezte el a szokásos szeretett szolgálatokat. Jézus itt megpihent, tanított, és kíséretével együtt egy keveset étkezett. Továbbiakra már nem emlékszem. Citrus mélyebben fekszik egy síkságon. Jézus a bányák oldaláról jött. A városnak zsidó és pogány lakói vannak. A város körül kertekkel és szántókkal körülvett sok magányos épület van. Nagyon elszomorodtam azon, hogy Jézus nagy fáradtsága és munkája olyan kevés eredménnyel járt Cipruson, hogy, amint a zarándok mondja, az írásokban erről az útról semmit nem tudnak, és azt sem említik, hogy Pál és Barnabás sok eredményt ért volna itt el. Kaptam róla egy képet, amelyből még a következőkre emlékszem. Jézus 570 lelket nyert meg Cipruson, zsidókat és pogányokat. Láttam, hogy a bűnös Merkúria gyermekeivel hamarosan követte Jézust, és sok vagyontárgyat és pénzt hozott magával. A szent asszonyokhoz csatlakozott, és sok mindent adott az Ofel és Betánia közötti első keresztény telep építéséhez és fenntartásához és a diákonosoknak. Azt is láttam, hogy a keresztények elleni lázadáskor, amikor Saul még nem tért meg, Merkúriát megölték. Ez akkor történt, amikor Saul úton volt Damaszkusz felé. Amikor hamarosan Jézus elutazása után sok pogány és zsidó pénzével és javaival elhagyta Ciprust és Palesztina felé vándoroltak, és lassanként kivonták Ciprusról a vagyonukat, nagy lárma keletkezett a másként érző családtagok között, akik megkárosítottnak érezték magukat. Jézust csalónak nevezve gyanázták. Ebben zsidók és pogány papok egyetértettek. Többé nem volt szabad beszélni róla. Sokakat elfogtak és megostoroztak. A pogány papok megkínozták a Jézushoz tartozókat, és áldozat bemutatásra kényszerítették őket. A helytartót, aki beszélt Jézussal, Rómába hivatták és letették. Sőt, római katonák jöttek, megszállták a kikötőket, és senkit nem engedtek hajóra szállni. A keresztre feszítéssel Krisztus emlékezete teljesen kihalt. Már csak úgy beszéltek róla, mint lázadóról és árulóról, és akik még valamennyire hittek, meginoktak és szégyelték őt. 12 évvel később Pál és Barnabás már semmi nyomot nem talált, nem is maradtak itt sokáig, de egyeseket magukkal vittek. Láttam, hogy Jézus reggel a tanítványokkal a bányákhoz megy, és egy-egy csoport bányász előtt tanít. A bányákat részben pogányok, részben zsidók bérelték. A munkások nagyon soványak, szikárak és sápadtak, és ruhátlan testüket sok helyen barna bőrdarabokkal páncélozták, amitől úgy néztek ki, mint a teknős békák. Jézus az aranyművesről tanított, aki tűzben tisztítja a fémet. A pogányok és a zsidók az út két oldalán dolgoztak, kétfelől hallgatták Jézust. Volt itt azonban néhány megszállott vagy elítélt, akiknek kötélre fűzve kellett dolgozniuk. Ezek tombolni és ordítani kezdtek, amikor Jézus közeledett, hirdették őt, és kiáltozva kérdezték, mit akar tőlük. Jézus azonban hallgatást parancsolt rájuk, mire elcsöndesedtek. Zsidó bányászok is jöttek oda Jézushoz, és panaszolták, hogy a pogányok az út alatt átfúrva megsértik a határaikat, és meglopják őket. Jézus döntsön az ügyben. Akkor Jézus a zsidó területről lefuratott, és pogány járatokba jutottak. Fehér fém. Úgy gondolom, cink vagy ezüst erek hálózata volt ott, ez csábította a pogányokat. Jézus most a haragról és az igazságtalanságról tanított, és arról, hogy amit nem kívánsz magadnak, ne tedd másoknak. A pogányokat tetten érték, és elég sok tanú volt rá. Mivel azonban a vezetőik nem voltak jelen, semmi következménye nem lett, és a pogányok morogva visszahúzódtak.